pontos az imádság, és ha nincs időnk hosszan imádkozni, akkor se károsztassuk magukat, és nevessük meg a rövid imádságokat. Néztük Nehémiásnak a második fejezetében azt a rövid kis betekintést, hogy miközben a királlyal párbeszédben volt, és a király látta, hogy mennyire szomorú az ő ábrázata, és abban az időben a király elé nem lehetett bemenni buskomor arccal, mert a király azonnal elrendelhette, hogy az illető a hóhér kezébe kerüljön, ha nem tud a király előtt örvendezni. És Nehemiás, mint a pohárnoka ment a király elé, és látta rajta a király, hogy nagy bánat van az arcán, és megkérdezte, hogy mi bántja. És Nehemiás ebben a pillanatban tudta, hogy ha nem nyeri el a királynak a jó indulatát és a királynak a kegyeltségét, akkor az életébe is kerülhet. És miközben a választ mondta, mielőtt a választ mondta, könyörgött az ő Istenéhez, ezt írja. És mondta a királynak. Tehát az imáink lehetnek olyan lehelet szempillantásnyi rövidek, hogy csak egy sóhajtás, de tudni kell, hogy az Úr meghallotta. És az Úr jelen van abban a párbeszédben, amikor ilyen nehéz helyzetekbe kerülünk. És Nehémiás elnyerte az Úrnak a jó indulatát. És a király megértette az Úr a királlyal, hogy Nehémiásnak szüksége van segítségre, és még adományt is adott, nem, hogy visszaengedte a templomnak az újjáépítésére, hanem még fagerenda adományokat is adományozott, hogy újraépíthesse a templomot. Úgyhogy Istennek a kegyelmeit el lehet nyerni, és nem kell hozzá éjjel-nappal térden állva könyörögni, mert nem attól lesz hatékony egy imádság, hogy hány órát imádkozunk. A hosszú imákat csak azért szeretjük, mert akkor végre már elcsendesedik a test, és valóban oda tudunk menni, ahova kívánkozunk. De a rövid szempillantásnél sóhajtásos imáknak is hatalmas ereje tud lenni a trón előtt, és ne felejtsétek el. Nehéz helyzetekben az Úr legyen, az imádság ne az utolsó legyen, hogy utolsó reménysugárként elmondok egy imádságot nehéz helyzetekben. Sok ember így van. Keresi az Urat az utolsó helyen. Először elmegy ide, és elmegy oda, és emberettől vár segítséget. De igazából az Urat első helyre kellene tenni, és az kellene az első legyen, akár egy rövid imádság. Uram, ugye jelen vagy ebben a helyzetben, és megmutatod a dicsőségedet. Ennyi elég, akkor már meghívtad őt, hogy jelen legyen ott. És a Jézus nevét segítségül hívtad. A rövid imádságokat nevessük meg, és ne feledkezzünk el róla, hogy nagyon fontos, hogy ezt első helyen megtegyük. A napunkba olvasszuk bele az imádságot, hogy imádságosan éljünk. Ez azt jelenti, hogy egy rövid imát el tudsz mondani, miközben várod a buszt, vagy beszélgetsz a kolléganőddel, közben egy gondolat Istenhez, egy rövid imádság. Már bevontad őt a közösségbe, és jelen tud lenni, és meg tud nyilvánulni. Úgyhogy az imádságnak nagyon sok fajtája van, és nagyon sok műfajban lehet imádkozni. És vannak a hosszú, könyörgős imádságok, és vannak a rövid felsóhajtások. Az Úr azokat is meghallja, aki a Jézus nevét segítségül hívja. Elég egy sóhajtás egy nehéz pillanatban, és az Úr ott van. Ez az egyik neve. Az Úr ott van, és segít, és megsegít. A Jézus nevében. Úgyhogy nagyon kell tudni azt, hogy ne károsztassuk magunkat, ha nincsen több órás időnk arra, hogy imádkozzunk hosszú órákat. Egy rövid imát mondjál. De az Urat mindig első helyen kell, és Ez az érv sem jó, hogy nincs időm imádkozni, ez sem igaz, mert ezeket a rövid imákat be lehet illeszteni a mindennapjainkba. És azért ne zárjuk ki az Urat, mert sok-sok időnk nincsen. A rövid kis idők is egy-egy láncszem, hogy az Urat felfűzzük a napunknak a dolgai közé, és ott legyen és jelen legyen. Amen. Amen. És ezt javasol mindenkinek, mert hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban, és a nagy nyüzsgésben, és a nagy sodrásban elsodortatni attól, hogy hiszen hát nekünk van egy Úr Jézusunk, aki ebben a helyzetben alig várja, hogy hozzáforduljunk, és akkor ott van is segít. Úgyhogy ma folytatjuk ezt a gondolatmenetet az imádságról, ami ott kimaradt, és amíg mint az Úr ma hozzáfűzött az imádságról, szeretnék ebben tovább haladni. A múltkor megnéztük, hogy Jézus, amikor a tanítványai kérik, hogy taníts minket imádkozni, Jézushoz fordulnak a tanítványok, akkor a mi atyánkot tanítja nekik. És a mi atyánkot el is mondtuk együtt, hiszen jól ismerjük ezt az imádságot, és ha imádkozzuk, akkor az teljesen helyén való. Sokan kérdezik, hogy lehet-e a mi atyánkot imádkozni. Istennek minden sorát lehet imádkozni a Bibliából, amit adott az igében, és ezt Jézus tanítja. Igazából csodálatos alapelvek vannak benne, és lehet a mi atyánkot imádkozni. Azt kell még hozzátenni, hogy Jézus ekkor még nem dicsőült meg, tehát az ő neve nincs benne ebben az imádságban. Vagyis a Jézus nevét valahol azért hogy csatolt hozzá az imádsághoz, mert Isten a Jézus nevét tudja felmagasztalni mindenek felett, de ez az alapelv is benne van az imádságban. Úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni, hogy el tudjunk indulni a témában, amit ma az Úr elétek szeretne tárni, hiszem, hogy az ő szívéről és az ő szájáról szólok, az ő nagy kegyelméből, az ő nagy kegyelméből hozzátesz, ami minden kegyelemből van. És abból a kegyelemből a te szívedbe be fog hatolni az ige, és ott jó talajt talál, és gyümölcsöt terem. Ez a célja. Egy világosságot és gyümölcsöt terem. Így mondja Jézus, ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, így kezdi Jézus. Mi atyánk, vagyis tanít minket arra, hogy egy közös atyánk van. Jézus nem kizárólag tartotta meg magának a mennyei atyát, és nekünk egy távoli Isten, hanem azt mondta, a ti atyát, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Egy közös édesapánk van Jézussal. Ez micsoda gondolat? Egy micsoda gondolat? Hogy nem a szolgaság szellemét kaptuk, ugye? Ismét a félelemre. Hanem a fiúságnak a szellemét kaptuk, aki által kiáltjuk. Ugye? Az Isten csak a Szent Szellem által tudjuk megszólítani, hogy Abbá, Atyám. A Szent Szellemnél nagyon fontos a közösség, mert igazán ő fogja veled közölni a hovatartozásodat. Hogy neked egy atyád van, egy mennyei édesapád van. Nem egy távoli, ítélkező, rideg Isten fönt valahol a mennybe, ki tudja hol. Neked egy édesapád van. Ez a gondolat, amit Jézushoz, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk? Egy édesapád van, aki a teremtő. És aki végtelen szeretettel szeret téged. És várja, hogy hozzá fordulj. Ebben az imád, ezért kezdi Jézus. Tudd, hogy az atyához imádkozol. Tudd. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg a te neved. Ez már egy következő gondolat. Az ő nevének a nagyságát akarja bemutatni az életünkben. Hogy amikor az ő nevét segítségül hívjuk, és elkezdjük magasztalni azt a nevet, a probléma felett, a helyzet felett, a megpróbáltatás felett, elkezdjük felemelni azt a nevet, és többé már nem a problémára tekintünk, hanem a névre, amely majd cselekszik, akkor miközben magasztaljuk ezt a gyönyörű nevet, mert tudjuk, hogy ez a név a Jézus neve, mert nekünk adatott. Ha Jézus nevét elkezdjük magasztalni, akkor az Úrnak gondja lesz rá, hogy ez a név megszenteltessék abban a helyzetben. Ha valami megszenteltetik, a szentelés, a szentség azt jelenti, hogy elkülönítetik az Úr számára. Vagyis ott az ellenség ereje, a sötétség már nem fér hozzá. Megszenteli az Úr azt a helyzetet. Megszenteli az Úr azt a bizonyos dolgot, amiért imádkozol, és a sötétség ereje megszűnt ott. Nincs többé, eltávozott. A világosság elnyelte azt a sötétséget. Ezért mondja Jézus, hogy szenteltessék meg a te neved. Egy helyzet fölött, ha megkérjük ezt a megszentelést, akkor az teljesen az Úré lett. És teljes világosságba került. És ott nincs betegség, ott nincs bánat, nincs ború, nincs szomorúság, az megszenteltetett az Úrnak. Úgyhogy ez a gondolat, amit hordoz, ez a sor, bátran imádkozzuk. Hát a neved magasztaltatásai által magasztalom a nevet, atyám, és magasztalom, mert tudom, ez a név cselekszik, mert erős torony az Úrnak neve, aki ahhoz menekedik, ahhoz az megtartatik, aki oda menekedik, aki oda menekül. Úgyhogy az Úr nevét, mint egy hatalmas bástyátlást, és a Jézus nevét, és a Jézus nevét, és a viszed, és mint pap, és király uralkodsz az érdemben, és valóban oda helyezed ezt a nevet, az a névvel kezd uralkodni. És hogy magasztalod a nevet, és magasztalod, az a név szentséget vesz magának. Abban a helyzetben. Ez egy gyönyörű gondolat, és nagyon-nagyon szeretem, hogy elgondolkodunk ezen. Bátran szólítjuk ezt a nevet, aki az Úr nevét segítségül hívja. Megtartatik az ő nevében ez a teljhatalom. Menj és föld felett. Úgyhogy bátran vedd a nevet, és kezd el magasztalni. És kezd el a Szentvért magasztalni. A magasztalás mit jelent? Hogy nagyobbnak, és egyre nagyobbnak, és nagyobbnak látod, és a problémát egyre kevesebb, és kevésbé, és kevésbé, és a végén megszűnik. És ebben a magasztalásban ez egy folyamat, hogy a hited növekszik. Magasztalod a nevét, magasztalod a nevét. És ez a név a végén szentséget vesz magához abban a helyzetben. Megszenteltetik. Ezt jelenti Jézusnak ez a gondolata, hogy szenteltessék meg a te neved. Erről múltkor hosszan beszéltünk. Jöjjön el a te királyságod, mondja Jézus. A harmadik gondolat. Figyeljétek a sorrendet. Először tudni kell, hogy van egy atyánk, utána jön a név, és utána pedig szólítjuk ezt a királyságot az életünkben. Jöjjön el a te királyságod. Ez a királyság, amiről Jézus annyit tanít a tanítványainak, Nagyon fontos az életünkben, mert ide születünk be, ebbe a királyságba, amikor újjászületünk. Akkor egy királyságnak a tagjaivá leszünk. És ebben a királyságban részesek vagyunk, és azt is írja, hogy alkalmassá tesz minket arra, hogy részt vegyünk ebben a világosságban. Tehát van egy részvételünk ebben a királyságban, hogy mi a részünk benne, és hogy vehetjük ki a részünket belőle, hogy vehetjük ki az áldásainkat belőle. Ehhez imádkoznunk kell, hogy jöjjön el a te királyságod az én életemben. Jézusnak ez a gondolatait, hogy jöjjön el a te királyságod. Ez egy parancsszó szinte. A hitnek a parancsszava. Nem fogadod el az ellenségnek a cselvetéseit, a fondorlatait, a helyzeteit, amiket hoz, hanem azt mondod, hogy állj, itt eddig jöttél, és határt szabsz annak a gonoszságnak, szellemi erők felett hatalmat veszel, és elkezdesz profétálni a helyzetre. Jöjjön el a te királyságod, jöjjön el a te világosságod, legyen meg a te akaratod ebben a helyzetben. Ezek parancsszavak, hit parancsszavak. És arra a helyzetre profétáljuk Istennek a királyságát, Istennek a dicsőséges megoldásait, Istennek a világosságát. Jöjjön el a te királyságod. És ez a királyság, ezen dolgozik a Szent Szellem, hogy ez egyre inkább megjelenhessen az életünkben. Mit mond az apostolok cselekedeteiben a tanítványoknak Jézus? Már a megdicsőült testében van az első fejezetben. Megjelenik nekik, és búcsúzik, mert felvitetik majd a magasságba. És azt olvasod ott az első fejezet elején, hogy a tanítványokhoz szólt a királyság dolgairól. Az Isten országának, az Isten királyságának a dolgairól szólt hozzájuk hosszasan. Akkor is a királyságról tanította őket. Hogy bekerültek ebbe a királyságba, és ebben a királyságban másképp mennek a dolgok. És ebben a királyságban lévő dolgoknak itt a földön meg kell lenni. És a királyság, a menny királysága, hogy le tudjon jönni a földre és érvényesülni tudjon, erről szólnak az imádságok. Nem véletlen, hogy Jézus, amikor az imádságról szól, ezt említi. Hogy a mennyei királyság tudjon érvényesülni, és egyre inkább lejöhessen a földre. Ami életünkön keresztül tudja az Úr ezt hozni. Hogy az ő akarata jöhessen, az ő áldásai jöhessenek, az ő dicsősége jöhessen, az ő világossága tért nyerhessen. Ez a jöjjön el a te királyságod. És ezt az imádság nélkül nem tudja Isten elvégezni. Isten semmit nem képes addig cselekedni ebben a világban, amíg valaki ajtót nem nyit neki. Amíg valaki meg nem kéri arra. Ezt sok könyvben olvashattátok már, ez nem újdonság, de ne feledkezzünk el róla. Hogy az emberek legyintenek, hogy itt már csak mondják az imádság segít, egy nagy bajban vannak. De rögtön az elején is imádkozhattak volna, és lehet, hogy ez a baj meg sem történik. Istent be kell vonnunk, és szólítanunk kell az ő királyságának a dolgait, és szólítanunk kell az ő áldásait, és profétálnunk kell az ő akaratát, hogy azok a megszáradt csontok újra éljenek. Abban a testben élet legyen, és ne a halál munkálkodjon. Abban a testben az Úr Jézus Krisztus élete megláttatik. Ezeket profétálnunk kell, és miközben ezeket mondjuk, az ő királysága száll alá, és nyilvánul meg az életekben. Ezt tanítja itt Jézus. Jöjjön el a te királyságod. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Semmi más nem engedek meg. Csak a te akaratodat. Jelens ki? Ez is egy hatalmi ima. Semmi más nem engedek meg az életemben. Csak az Úr akaratát. Mert az én akaratom, az lehet, hogy rossz irányba vinne engem. És amit elgondoltam magamnak, annál van jobb. És az az Isten akarata. És az jöjjön. Jöjjön el a te akaratod. Az életemben. Úgyhogy ebben az imában, a mi atyában hatalmas alapelvek vannak. És ha ezeket nem csak mormoljuk, és nem csak imádkozzuk, hanem gyakoroljuk is. Gyakoroljuk, és érvényessé tesszük az életünkben, akkor óriási módon fog növekedni a szellemi életünk. Óriási módon. A mindennapi kenyerünkről szó van benne. Add meg nekünk ma. Ami holnap jön, arról még nem aggódunk. A mairól gondoskodik az Úr. A mindennapi kenyerünket. Add meg nékünk ma. És a holnap dolgai felől majd aggodalmaskodjon a holnap, mondja Jézus egy másik helyen. Nem aggodalmaskodunk, hogy mit hoz a holnap. Minden napról gondoskodik az Úr, és megadja, amire szükségünk van. Megint egy alapelv. Megint egy alapelv. Egy alapelv. És amikor a zsidó népet kihozta Isten, 40 évig a mannával táplálta őket. 40 évig, amikor a pusztaságban volt, Egyiptomból kihozta, és amíg a Jordánon át nem léptek, és ott is száraz lábbal mentek át a Jordánon, 40 évig mannával táplálta őket az Úr. Honnan jött a manna? Az égből. angyalok kenyere lehetett. És honnan hozta az Úr? Több világosságunk nincs róla, de az biztos, hogy nem haltak éhen, és jól tápláltak voltak. Isten gondoskodott róluk. 40 évig. Az semmiből jött elő. A kenyér. Az égből. Nem kellett érte dolgozniuk, nem kellett vetni, aratni, nem kellett munkálkodni. Jött a kenyér az égből. És amikor elértek oda, hogy a Jordánon átkeltek, és a Jerikó bevétele előtt voltak ebben az időszakban, és Isten elrendelte nekik a körülmetélkedést, mert akik a pusztában születtek, azok nem voltak körülmetélve, de eljött az ideje, hogy körül kellett metélkednie a következő generációnak, akkor Gilgálban táboroztak, és azt írja az ige ott, a Józsué 5-ben írja ott, hogy egy természetfeletti módon hozott nekik 40 évig táplálást, és amikor beértek arra a földre, akkor egy korszak lezárult. Lezárult egy korszak, és a népének egy másfajta módon hozott gondoskodást. Bementek arra a földre, ahol ehették a föld gyümölcsét. Az ígéret földjének gyümölcsét. És a földnek a terméséből táplálkozhattak. Egy ideig az égből táplálta őket, és amikor eljött az ideje, attól a naptól kezdve írja, attól a naptól kezdve beértek arra a földre, megszűnt a manna. Megszűnt a manna. Úgyhogy bízhatsz benne, hogy Istennek az időzítése, az rajta van az életeden. Addig hozza a természet feletti megoldást, és természetfeletti dolgot, amíg nincs biztosítva, hogy a te számodra máshogy előkerülne. És amint az előkerül, manna megszűnt. Többé nem hullott alá a manna. Úgyhogy nehogy azt gondoljuk, hogy Isten nincs képben, hogy mire van szükséged, meg mikor, milyen időzítések lennének. Isten pontosan tudja, és előhozza a mindennapi kenyerünket. Előhozza. Minden, nem hagyja az ő szolgáit éhezni. Az ő szerelmeseit. Úgyhogy bízhatsz benne. Bízhatsz természetfeletti módon, vagy az ígéret földjén. De mindenképpen megvolt a betevőjük. És ettek, és bőven ettek, és ünnepeltek, és örömben voltak. És a földnek a gyümölcse volt akkor az eredelük. A mannára már 40 év alatt ráuntak szerintem. És az Úr tudta, hogy ennyi elég, és jött a más megoldás. De mindig volt mit enniük. És örömben voltak, és bőségben. És a mi atyánknak van még két gondolata. Bocsáss meg a mi bűneinket, visszatérünk. Bocsáss meg a mi bűneinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Azt jelenti, hogy az Úrnál a bűnbocsánat, az nem csak a te bűneide érvényes, hanem amit ellened elkövettek, neki is. Honnan tudod, hogy nem tért meg az Úr előtt? El kell engedned. Neked elsőjén el kell engedned, amit ellened tett. És ezt nem csak elimádkozni kell, hogy megbocsájtok a másiknak, gyakorolni is kell. Mert addig a szívedben nem vagy teljes az Úr előtt, amíg el nem engedted a másikat. Mit tett ellened? Mit vétett? Sok embernek ez a legnagyobb akadály az életében. Nem tudja elengedni a múltban, mit vétettek ő ellene. Szoktam mondani, belegondoltál abba, hogy Jézus mit szenvedett értünk? Ahhoz képest, amin neked át kellett menni, az eltörpül. Az eltörpül. És hasonlíts össze ilyenkor magad, hogy mit szenvedett ő érted. És ő ezzel a szenvedéssel, van-e a kezeden a szögeknek helye? Nem a te tenyeredet szögezték át. Jézusét. Van-e nyoma a tövis koronának a fejeden? Nincs. Letépték-e húst a hátadról? Nem. És akkor most sorold. Van-e a lábadon átszegezett sebhely? Nincs. Akkor most tett hozzá, hogy veled mit tettek. És el fog törpülni. És el fogod tudni engedni. Hát ezt Jézusra tekintünk, ez hoz mindenre megoldást. És el fogod tudni engedni. Mert megindul a szíved azon, hogy Jézus ezt elszenvedte, érted, és a másikért is. A te bűneidet is elengedte, és a másikét is. És hogyha Jézus megbocsájtott neki, akkor neked is el kell engedned. És így meg fog könnyebbedni. Isten ezt te érted, kéri. Hogy te legyél súlytalanság állapotában, szellemi súlytalanság állapotában, hogy csak az Úrnak élhessünk. Ne ezeknek a régi sérelmeinknek. És ezt meg kell vizsgálni, van-e még a szívünkben ebből maradék. Mert amíg van, addig nem vagyunk szabadak az Úrnak. És a drága Úr Jézus Krisztus imájában benne van, és a mi atyánkot mormolják a keresztények, és mondják, van, aki naponta sokszor elmondja ezt az imát, De kérdés, hogy megálltunk-e egy pillanatra, és megcselekedtük-e? Mert ha az igét megcselekedjük, akkor hoz olyan áldást, ami kell nekünk ahhoz, hogy azokat meg is tudjuk élni. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy vegyétek sorra ezeket. Nagyon fontos szellemi szempontok vannak a drága Jézus imádságában, amit tanít az apostoloknak, és tanítja mindenkinek. És aztán az utolsó gondolat pedig, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mondja Jézus. Most Jézus Krisztus nem vádolható azzal, hogy bárkit kísértésbe vinne, hogy elbukjon, hanem ennek az a színezete, hogy ne engedd meg, hogy rossz irányba haladjunk. A jó pásztor vezet minket, hadd halljuk meg azt a szót. Ne menjünk a vesztünkbe a kísértő vezetése által, hogy arra hallgatunk, és azt tekintjük, hogy milyen csábítás van ott. Ne engedd meg nekünk, Uram. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És az Úr megszabadított minket. Úgyhogy tudni kell ezt, hogy ez a gyönyörű imádság hatalmas alapelveket hordoz magában, és lehet élni, és kell is, és gyakorolni kell ezeket. Ez volt a mi atyánk, amit a múlt alkalommal is, és most is átbeszéltünk, mert sokan kérdezik tőlem, hogy erről az imádságról mi a véleménye az új szövetségi hívőnek. Jézus imádsága, és minden sora megállja a helyét. Annyi a különbség, hogy Isten előre megbocsájtott neked, nem függvénye a megbocsájtásod, hogy te másiknak megbocsájtottál-e. Isten előre a Krisztusban megbocsájtott. És az új szövetségben úgy írja a levelekben, hogy ahogy a Krisztusban Isten megbocsájtott nekünk, úgy bocsássunk meg mi is a másiknak. Tehát elöljárunk lett ebben is. Ő megbocsájtott előre. És azt kéri tőled, hogy te ugyanígy tegyél. Akkor lesz ez a szív teljesen szabad a szellemnek. Úgyhogy a megbocsájtást naponta meg kell nézni. Ha azt mondod, hogy nem haragszom senkire, akkor még fiatal a nap. De eltelik egy óra, meg még egy óra, meg még egy óra, lehet, hogy már megbántottak. És vagy mondtak rólad valamit, vagy olyan dolgot tettek, ami nem jól esett neked. Úgyhogy a nap zártával vizsgáld ezt meg. Van-e a szívedben valami, ami nem odavaló? És ha van, úgy ne feküdj le, hogy az ott maradjon. Azt dobd ki onnan, ez nem odavaló. És ezt minden nap végezd el. Minden nap legyen tiszta és szabad a szíved az Úrnak. Hogy csak ő lakozhassék ott, hogy csak az ő szeretete lesen. Egészen más az élet akkor. Gyönyörű akkor az élet. Akkor van ez a szellem szabadsága a Krisztusban, amit nekünk adott Isten. Az Isten gondviselése, Isten időzítése, megbízhatunk benne. Minden napi kenyeret ad. Láttuk azt is, hogy a szüntelen való imádságot tanítja. Egy Tesszalonika 5-ben olvastuk a múlt héten, hogy mindenkor örüljetek, mondja az ige. Az öröm azt jelenti, hogy ha jól megy minden, ha nem olyan jól megy minden, szüntelen örüljetek. Mindenkor örüljetek. Ez egy felhívás keringőre. Miért van jó kedved? Csak. Mert az Úr ígéri írja, nekem örömöm van. Nekem örömöm, vett tudomásul. Én mindenkor örvendezek. És ez is ragadós. A környezetedben, akik járnak, és látnak, és elgondolkodnak, hogy tényleg így is lehet. És ők is ezt az utat fogják választani, mert sokkal jobb, ha az ember ebben az örömben tudja megőrizni a napját, mint hogyha minden kis apróságon felbosszankodik, meg megjegyzéseket tesz, meg olyan dolgokat mond, amit aztán később nem akar megenni, ugye, mert a szánk szavaival élünk. Kimondunk olyan dolgokat közben, amiket később azt kívánjuk, hogy a másik egye meg, de azt is nekünk kell megenni. Úgyhogy vigyázni kell erre, hogy az Úr örömét nem engedjük el magunktól. Mindenkor örüljetek, mondja, és hozzáteszi, hogy szüntelen imádkozzatok. Ez a szüntelen imádság, amiben nehogy azt hitt, hogy 24 órás térden állást kér az Úr tőled, hanem egy állandó közösség a mennyekkel, hogy drága Szent Szám, tudom, hogy a szemed ezen rajta van, és tudom, hogy közben teljes frekvenciasávon veszem az adást, hogy mit mondasz. És miközben itt lezajlik az élet, tudom, hogy illeszte van a kettő. És csak az történhet, amit te elrendeltél, amit te megengedtél, amit te nekem szántál. És ez olyan biztonságot ad az embernek, ez a szüntelen való együttlüktetés. És erre, ha ráállítod a figyelmedet, akkor ez ott van. Akkor ez ott van. Akkor ez élő dolog. Lehet így élni. Nem szabad róla megfeledkezni. Szüntelen imádkozzatok. Mindenekben hálákat adjatok. Ha jól megy minden, és ha kevésbé jól megy minden, szüntelen hálákat. Nem azért, hogy az megtörtént, hanem azért, hogy tudod, hogy onnan kivezet. Hatalmas alapelv. Hálaadás. Ne felejtsétek el. A hálaadás. Mindenekben hálákat adjatok. Mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ti hozzátok. Vagyis tudd, hogy az Úr szeme rajta van, és tudd, hogy az Úr nem hagy el téged. És ha már ezt hiteddel elfogadtad, akkor már tudsz hálákat adni. A hálaadásra állítja a figyelmedet a megoldásra. És Isten, hogy mit mond, ez a szál mindenkor hálákat adjatok. Nagyon fontos. Nagyon fontos alapelv. Jézus a Lukás 18-ban mondja a tanítványoknak, egy példázatot kezd. És a példázatot nem fogjuk olvasni, de a lényeg, az első versben azt mondja, hogy mindig imádkozni kell, így mondja Jézus. És a példázat erről szól. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni az imádságban. De amikor már imádkozunk egy ideje dologért, és még nem látjuk, akkor azt mondja az ember, hogy most már lassan föladom, ott vagyok azon a határon. Hogy annyit imádkoztam már ezért a dologért, és amúgy is ugye csak egyszer lehet kérni, és aztán a második az már akkor hitetlenségből, akkor hogyan ez az egész? És Jézus meg azt mondja, hogy szüntelen, szüntelen, és mindig imádkozzatok. És aztán a példázat pont erről szól, hogy az asszony mindig elmegy a bíróhoz. És minden nap nyaggatja a kérésével. Úgyhogy bennünk van a Szent Szellem arra, hogy ezeket megmutassa. Hogy amikor mi ezt a szüntelen imádságot, ezt a mindig imádkozunk, és nem adjuk fel ezt az elszánást, amit ad az Úr hozzá, ezt szellemben végezzük el. És datáljuk ott a hitünkkel, hogy igen, ezt én befogadtam, ez megvan nekem, és most hálákat adok érte. És megy előre ez a dolog. A teljes délig jön a világossága ennek a helyzetnek. Fogom látni, mit kell tenni, ha most még nem látok mindent, fogom tudni, hol a helyem, mit kell tennem, a helyzet hogy oldódik meg. Minden a képbe kerül a maga idejébe. Akkor hittel zártad a kétségek helyett, az imádat. Érdekes dolog, hogy ad nekünk az Ószövetség egy példát, Énokot, aki Ádám után a hetedik volt, ez egy Mózesben olvassuk, és az ötödik fejezetben a 24-es vers írja, hogy mivel Énok Istennel járt, és ez megint arra emlékeztet minket, ez a szüntelen való imádság, fohász, imádság élet, hogy a menny és a föld úgy illeszkedett, hogy Énok elment sétálni Istennel, és aztán beszélgettek, mint hogy Ádámmal is Isten mindig az alkonyatba jött, és minden estét együtt töltöttek alkonyatot. És beszélgettek, és sétálgattak, és egyszer csak Énok ránéz az órájára, és látja, hogy hú, de késő van már, haza kéne menni, vár az asszony, meg a család. És egyszer csak Isten azt mondja neki, hogy hopp, figyelj, közelebb vagy már hozzá, mint hogy hazamennél, és hogy elragadta. És élve elragadtatott Énok. Elvitte Isten, és nem volt többé. Mert Istennel járt. És képzeljétek el, hogy Istennel járni az olyan váratlan helyzeteket és olyan sziporkázó mennyei dimenziókat tud hozni az emberre, hogy nem tudod soha kiszámolni, mi lesz a következőben, meglep Isten. Minden pillanatban hatalma van, hogy hozzon valamit, amit nem láttál addig. Azt mondja, mert mivel Énok Istennel járt, eltűnt. Eltűnt. Mert Isten magához vette. Kész. Ennyi. Testét is elvitte. A mai nap is testi formában van fönt a mennybe. Mert nem hagyta itt a testét. Valahol akkor van a teste. Eltűnt. És csupán csak azért, mert Istennel járt. És Istennel járni, az egy nagyon kifizetődő dolog tud lenni, mert olyan módon tud bejönni Isten a helyzetekbe, amit nem tud megtenni, hogyha elhanyagolod őt a közösségben. És a problémákat látod helyette. Mert az van az orrunk előtt. Isten megláthatatlan, de lehet vele járni. Együtt járni. Ahogy Énok Istennel járt. És ő még újjászületve se volt. És együtt járt Istennel. Nagyon izgalmas ez a Szent Szellem közösség. Isten együtt járni. Ebben a dicsőség dimenzióban. Ava beemelt minket az újjászületésnél. Ennek a birodalomnak a részesei vagyunk, ennek a királyságnak. Úgyhogy egy szempillantásban tud az Úr megoldásokat hozni a helyzeteinkre. Énoknál az volt, hogy elvitte. De Énok se tudta előző pillanatban, hogy ez lesz. Egyszer csak Isten megkívánta a közelségét, és elröpítette. Hazaröpítette. Énok ott nyereség érte. Mert Istennel járt. Tudjátok, hány esztendőt élt? Nem fogjátok elfejteni, ha mondom. 365-öt. minden napra jutott egy esztendő. 365 napot élt Énok, és elvitte Isten. Többit odafönt éli. Dicsőség Istennek. Ez az ő benne dimenzió. Hogyha arra a frekvencia sávra vagy hangolva, ahol Isten akarata így jön le, akkor a gyógyulás is egy szempillantásba jön. Ez az ő benne frekvencia sáv. Amen. Amen. Van egy ilyen. És van, amikor kicsit arrébb vagyunk hangolva. És nem vagyunk teljesen abban, hogy vegyük, amit mond, vagy hogy legyen vezetések. És akkor nehezebben mennek a dolgok. De hogyha oda ráhangolódunk. Jézus erről azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Vagyis az élet az átjárja, ugyanaz az élet, mind a kettőt. Egyben van a kettő. A szőlőtő és a szőlővesszők. És aki én bennem marad, én pedig ő benne. Azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Vegyük tudomásul, nálam nélkül nincs ez a mennyei élet. Eltervezzük magunknak, hogy hú, de jó lesz, és hogy lesz, és kihagyjuk Isten belőle. Valahol meg fog fogni az ördög. Az biztos, hogy nem úgy lesz, ahogy eltervezted. Nála nélkül nem megy semmi sem. Az ő olaja kell hozzá. Az ő áldása kell hozzá. Az ő lüktetése kell hozzá. Vele együtt élni, vele együtt járni. A menny és a föld egybe kapcsolva. Ez egy olyan titok, ő benne maradni, ő pedig mi bennünk. Ez az ő benne frekvenciasáv. Hogy ő lehet úgy te benned, hogy te nem vagy ő benne teljesen. Akkor nincsenek ott az ő benne áldások. Úgy, ahogy oda tudná neked adni. Bejebb kell sodródni. Teljesen ő benne legyünk, elrejtve. Ő benne, teljesen ő benne. És akkor fogunk sok gyümölcsöt teremni. Az ő dicsőségére. Sok gyümölcsöt. Akarunk-e sok gyümölcsöt teremni? És azt mondjuk, hogy nincs időnk, Uram, nincs időnk. Ez egy nagyon kedvenc dal. Két kedvenc dal van, amit énekelnek a keresztények. Nincs időm, és nincs pénzem. Két favorit megy a szánkból általában. És megint mondom, hogy ki mind szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Úgyhogy ezt a két dalt nem énekeljük, ha ismerjük az igét. Mindenre van időnk, mindenre van pénzünk, mindenre van erőnk, szoktam mondani. A Krisztusban. A Krisztusban. A Krisztusban. A Krisztusban. Ő benne. Ő benne. És oda arra szolgatunk, és bemegyünk, és igenis meg tudunk állni a közepén, a legjobb helyen. A tökéletes akaratban. A tökéletes akaratban. A példabeszédek 3 mondja, és nézd meg, mit hoz az neked, hogyha Istennek a dolgaira időt adsz. És nem csak vasárnapi keresztény vagy, hanem ezt a mindennapos lüktetést éled. Miközben végzed a dolgaidat. Ez a titka ennek. Hogy lehet úgy ő benne lenni és közösségben élni, hogy közben a mindennapjaidat éled. A kettő nem zárja ki egymást. Azt mondja, fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél. Vagyis ne engedd, hogy a figyelmedet elsodorja a látható szituáció. Arról, amit Isten igéje mond. El ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te szíved. És a szívedben ott legyen, hogy ő mit mond arról. Beírva az a törvény, oda be van írva a szívedbe, és el ne feledkezz róla. Az ott lüktessen, az az életed. Az ő parancsolata. A Tóra a szívünkre van írva. És ha nem nyomjuk el a lelkiismeretünk hangját, akkor mindig hallani fogjuk. Ha engedelmesek vagyunk, amikor szól, akkor újra meg fogjuk hallani. És mindig meg fogjuk hallani. És azt mondja, el ne feledkezz róla. Megőrizze a te szíved, mert... És most jönnek az áldásai, mert napoknak hosszú voltát. Lesz időd mindenre, ha itt teszem. Egyszerűen úgy fogja beosztani a napodat, hogy mindenre marad, amire kell. És nem fogsz sietni, és nem fogsz kapkodni hozzá, hanem egyszer olajban megy. Napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet. Beszéltem most egy pásztorunkkal, mondta, hogy ő már közel van a 70-valány, és közel van a 80-at, mondom, és a 120 még hol van? 120-ig van itt még bőven időnk, hogy elvégezzük, ami van, és amíg az Úr akarja, itt is maradunk. És napoknak hosszú volt, tehát is sok esztendős életet. Úgyhogy ne zárjuk le azért, mert most közel vagyunk a 80-hoz, hogy én már elvégeztem. Szó nincs róla. Szó nincs róla. A sok esztendős életet, ha rendelte az Úr, akkor annak minden napját itt meg fogjuk élni. És örömben fogjuk élni, és elvégezzük az ő munkáit. Mert ragaszkodunk ehhez. Ez úgy legyen, ahogy ő elrendelte nekünk. És ezt, hogy az ő tanításait hordozod a szívedben, meghozza neked. Ezt a sok esztendős életet, és bőséges gazdagságot. Ezt a részét nagyon szeretnénk, ugye? Hogy mindenre legyen, mindig legyen, a fölött legyen, adni tudjunk belőle. Bőséges gazdagságot hoznak nekünk. Bőséges gazdagságot és békességet hoznak nekünk. Ezek az esztendők, amit az Úrral élünk, ezek el vannak pecsételve az ő jóvoltával. Úgyhogy nem adjuk fel, mert most közel vagyunk a 80-hoz. És akkor? És az Úr még számít ránk? Akkor tovább megyünk. Ő adja az erőt hozzá. Úgyhogy nem könyveljük el magunkat, hogy most már túl vagyok a 60-on, túl vagyok a 70-en, most már közel vagyok a 80-hoz, és akkor mi van? Beléd plantált az Úr kincseket itt a földön. Befektetése van az Úrnak benned. Mert nem 10 éve és nem 20 éve ismered az igét, hanem már 25. És 30, és tudod, hogy az igaz, és működik. És várja, hogy szolgáld őt. És várja, hogy hirdesd azt. És nem a mennyben van rá szüksége, hanem itt a földön. Amen? Akkor el kell végeznünk. El kell végeznünk azt. Úgyhogy ne szabjuk meg magunknak, mert ez egy rossz látásmód, és ahogy látjuk, az úgy lesz nekünk. Úgyhogy figyelmeztetlek benneteket, hogy ahogy eltelik egy év, nem leszünk fiatalabbak. Úgy tűnik esetleg, de nem leszünk fiatalabbak. És az erőnk, az megújul. A fiatalságunkat is megújítja az Úr. Ahogy a belső ember megújul, a külsőn annak meg kell látszatni. És nincs mese, a futásunkat meg kell futni. Úgyhogy ne hozzunk magunk föl ilyen ítéleteket, ugyanis most hívtam föl egyik pásztoromat keringőre, hogy vegye föl egy régi fonalát, amit évekkel ezelőtt gyönyörűen végzett, és mondta, hogy most már közel van a 80-hoz. Néztem, és akkor az annál dicsőségesebb lesz. Az annál dicsőségesebb lesz, hogyha fölvesszük azokat a fonalakat. És köszönjük, hogy az Úr erről megértést ad nekünk, és megáld minket ezzel a világossággal. Hogy ne írjuk le magunkat, ha az Úr még nem írt le minket, ugye? Amen? Dicsőség is ennek. Legyűrjük az akadályokat. Amen? Amen? Meg tudják a fiatalok is egy napon, hogy milyen 60 fölött lenni. De az is ugyanolyan, mert az örökké valósághoz képest az a plusz 10 év nem számít semmit igazán. Ugyanolyan fiatalnak érzi magát az ember, mint amikor 10 éves volt. Mert ha belemegyünk az örökké valóság dimenziójába, akkor nem számítanak az évek. Valahogy ez érezheti velünk az Úr, hogy ez most semmi, hogy éltem 60 évet, meg 70-et. Az Úr számít ránk. Amen? Amen. De ez a fiatalságunkat megújítja. És a kitartó és a rendszeres imádság mennyire fontos. Egy példa, mert a mai gondolatok mind az imádságról jönnek. A Dániel könyvében van egy gyönyörű példa erre, hogy Dáriusz király idejében volt az, amikor parancsolatot hozott a király, egy rendeletet hozott, hogy senki, a tanácsadóknak a készítésére, hogy senki nem imádkozhat 30 napon túl az ő istenéhez, úgy, hogy büntetésként ne az oroszlánok vernébe kössön ki. Képzeld el? És azért hozta ezt az ellenség, mert látta, hogy a kitartó imádságnak mindig lesz gyümölcse. 30 napon túl imádkozott az istenéhez, halállal haljon. És ezt meghozta Dáriusz király, és írásba lefektette, mondván, hogy így akkor nem visszavonható a törvény. A médek és a perzsák szokása szerint érvényes a törvény. Meghallotta ez Dániel. Fölment a felső szobájába. Kinyitotta az ablakot. És úgy imádkozott, hogy mindenki hallja. És minden nap 3-szor imádkozott. Hogy legyen még az 3-szor annyi imádság. Nem csak 30 napig, 3x30 év. Menjen fel a trón elé, Uram, te cselekszel, és te oltalmazol meg engem. Meg tudják, hogy élő Isten vagy. Amikor szorongattatások érnek minket, akkor nem adjuk fel. Nem bátortalanodunk el, hanem annál inkább oda tesszük magunkat meg a hitünket. Azt mondják, nem mehetünk ki prédikálni? Annál inkább fogom ott hirdetni az evangéliumot. Határozd el magadban, az Úr végzi majd, ő töri meg az igákat, de nem adjuk fel. Nem alkuszunk meg ilyen rendeletekkel. Amikor arra lettünk kiküldve, hogy hirdessük az evangéliumot. Abban van az élet, abban van Isten élete. Az evangélium hirdetésében van Istennek az ereje, Istennek a kincse. És az örök élete, az ő szerelme, hogy mit cselekedett. Azt nem hirdetjük, és honnan fog. Nézd meg az iskolából, kik jönnek ki, és hogyan jönnek ki a fiatalok. Nem hallottak a Krisztusról. Elképesztő, hogy mennyire mások, mint amikor még mi voltunk egy generációval előtte. Nekik hallani kell a Krisztusról. És ha meg vagyunk félemlítve, mert nem tehetjük, mert nem hallhatunk szórólapon, nem szórólapozhatunk, mondja. Dániel nem esett kétségbe. Dániel azt mondta, annál inkább fogok imádkozni. És a Dániel 6:10-en lapozunk, látunk, ti már nézitek, úgyhogy oda megyek én is, és elolvassuk ezt az igét, és akár egyszerre is olvashatjuk majd, mert az ige meg fog minket öntözni, hogy nem hagyjuk magunkat. Dániel pedig megtudta, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak, nem bezárkozva imádkozott, nem próbálta elrejteni, hogy ő imádkozik. Meg ne szégyenüljek, Uram, én azért imádkozom hozzád, csak ne lássa senki. Szó nincs róla. Szó nincs róla. Kinyitotta az ablakait nyitott ablakokkal. Jeruzsálem felé. Tudom, hogy ott van egy Isten, és az a Jeruzsálem Istene. És a zsidók Istene, és az Izrael Istene nem hazudik. Hű a szavához. Háromszor napjában térdeire esik, és könyörgött, és dicséretet tett az ő Isten előtt, amiként az előtt cselekszik vala. Nem tudták megfélemlíteni. És nem hagyott a szorításnak helyet, és nem hagyta, hogy az ő ima életét bármi bekorlátozza a fenyegetés és az ijeszgetés. Ki is kötött az oroszlánok barlangjában, az oroszlánok között, de egy újjal nem érte bántódás. Melegítették, nyalogatták, szeretgették, cirógatták. És jött reggel a király, hogy jaj, Dániel, éle még a te Istened, élsz-e még, Dániel? Mind a ketten jól voltak. Izrael Istene is, meg Dániel is. És megtudta Dáriusz, hogy van Izraelnek Istene. Ha mi Istenünk ugyanígy, ha nem adjuk fel és rátekintünk, olyan helyzetekben fog megnyilvánulni, és olyan módokon fog megnyilvánulni, hogy megtudja mindenki, hogy él az Izraelnek Istene, és ő a te atyád, a mennyei szerető édesapád. A Jézus nevében. Mondom, hogy jönnek ezek az idők. Nem adjuk fel, és meg fogjuk látni. Meg fogjuk látni, mert Dániel is megfutamodhatott volna, de nem tette. Tudta, hogy kimenti őt az Úr, az ő Istene. Jézusnak mindig volt egy szokott helye, ahova elment imádkozni. És ez neked is kell, hogy legyen, mert nem csak ilyen fohászok kell, hogy fölmenjenek a trón elé, hanem kellenek ima idők is. Amikor odaadjuk magunkat teljesen, és olyan módon, hogy semmi ne tudjon kiragadni minket, amikor bemegyünk a mélyebb helyekre az imádságban. Jézusnak volt mindig egy kedvenc helye. És a Márk 1:35 írja, hogy már kora reggel elment arra a helyre. Miatt a többiek fölébredtek volna, ő már imádkozott. Napközben tömegek mentek hozzá. De neki kellett az az idő, amikor az ő atyával egyszerűen együtt van. És egy közösségben van. És ebben a közösségben ő megújult. És vette az Úrtól, hogy ma merre lesz az utam? Mit teszek? Hogy teszek? Kihez megyek? Amit látott az atyától, azt cselekedte. De ha nem nézett volna oda, hogy mi van ott a mennyei akaratban, akkor nem lett volna kedves az atyának. Kellenek ezek az idők. Kora reggel, még szürkületkor. És lehet, hogy nem 5:30-kor kell fölhúzni az órát, hanem 4:30-kor, vagy még előbb egyszer-egyszer, és odaadni ezt az időt az Úrnak. Mert kellenek ilyen idők. Vagy akár virrasztásban. Mikor, kinek melyik a jobb idő? Van, akinek az esti óránk a jobb az Úrral való közösség, van, akinek a hajnali óránk. Mindegy, csak legyen ilyen idő, és legyen ilyen hely, ahol el tudsz vonulni. El tudsz vonulni, mert Jézusnak is elment egy kietlen helyre, egy puszta helyre. Miért ment oda? És ezt senki ne tudja megzavarni. Senki ne tudja kiragadni abból, a gyönyörűségből, ahova oda beemeli őt az Úr. Akkor csak az Úr van. És ha ezt a helyet még nem találtuk meg, akkor még nem teljes az ima életünk. Oda be kell, hogy emeljen minket az Úr, és akkor onnantól kezdve oda vágyódni fogunk. És oda visszajárunk. Jézus miért járt a Gecsemáné kertjébe? Ott szeretett imádkozni. Ott volt az a közeg, ahol egyszer az Úr úgy átjárta, hogy oda visszavágyott. És ott imádkozott. És ott oda járt imádkozni. És itt meg egy puszta helyre ment el, és ott imádkozott. De az imádság nem maradt el az életéből. Nem maradhatott el az ő életéből. A drága Jézus nevében. A jövő héten folytatjuk. Úgy terveztem, hogy végig tudunk menni a helyeken, de nem fogok most tovább lépni, mert még sok minden van, és nem akarok átszaladni rajta. Viszont azt meg fogjuk tenni, hogy elszálljuk magunkat a szívünkben, hogy kicsi imaidőket, hosszabb imaidőket, de többet fogunk kérni az Úrtól. Adjon nekünk lehetőséget, hogy ezekben így mélyebben benne lehessen, ne felszínes legyen az ima életünk. S várjuk közben Isten nagy áldásait. De igazán nincs ima kapcsolatunk az Úrral. Az imádság az alapja mindennek, hogy a királyság eljöhessen az életedben. Amen, a Jézus nevében. És amikor egyszer oda bemész, akkor oda kívánkozni fogsz, ahol még nem jártál. Van egy olyan pont, amikor az Atya azt mondja, gyere bejjebb. És amikor oda beemel, akkor ott annyira jó, mert ott mi soha nem jártál, és attól a pillanatok ezzel fogod azt vágyni. És ez az a vonzás, ami ott kell legyen az ember szívén, hogy az Úr hívja őt. Az Úr vonzása. Ez az Úr, akit az Atya nem jelöl ki erre, mondja Jézus, az nem ismerhet meg engem. Az Úr hívja a szívedet. Ő vonzza a szívedet. Bevonz arra a helyre. És akkor ott megint kapsz valamit. És több leszel vele. Ez egy közösség. Ugye az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szent Szellemnek a közössége. A Szent Szellem közösségében van az, hogy ebben a részvételben részesítve vagy. Ez a közösség akkor épül, ha időt töltesz vele. Ez anélkül nem épül. Érdemes felszínes kereszténynek lenni? Nem. Egy csomó minden van, amit nem aknázunk ki ilyenkor. Úgyhogy szálljál rá egy kis időt, és amikor azt megtetted, akkor megint fogsz egy kicsit vel bejjebb, és törekedni, és kívánni fogod ezt, mert az Úr jósága vonz minket. Amen. Hányan tudjátok, hogy ez így van? Ez így van? Ez a mai dicséret olyan volt, ez az imádat, hogy ezen helyen annyira jó volt lenni, hogy az ember úgy érezte, itt maradok örökre. Itt verünk egy sátat, és itt maradunk örökre. Közben ők újra megkérem, hogy álljanak föl. És ezeken a helyeken, ahova az Úr beemel minket, ő emel be minket oda. És oda vissza kívánkozunk. És ez egy közösség. Ez egy közösség, amit ha kiépítünk, akkor azt mondja, hogy a jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké. És kimeríthetetlen. Úgyhogy mondjuk azt meg az Úrnak, Uram, akarok ebből még többet. Mondjuk neki. Uram, akarok ebből még többet, még többet. Telhetetlen vagyok, mondd az Úrnak. Mert ez így igaz. Ezek a szellemi gyönyörűségek el vannak készítve. Mennyit vettünk eddig az életünkből? És akarunk még többet. És törekedj rá. És annak, aki kér, annak az Úr mind ad. Aki kér, mind kap. Nincs nála megkülönböztetés, nincs személyvágás. Aki oda betörekszik, annak odaadja. Vágyódás ez. A szerelmetesek vágyódása. Ez fölébred benned egy kicsit is, akkor ma nem prédikáltam hiába. Azt szoktam látni, az emberek, a keresztények belefáradnak az imádságaiba. Nem látják, hogy az megválaszolást nyert. És nem csak akkor megyünk a trón elé, amikor így kérünk valamit. Egyszerűen jó ott lenni. Azért megyünk, mert miért mész el a barátodhoz? Egyszerűen jó vele. Beszélgetni. Az imádság az egy két utas csatorna. Nem csak az van, hogy mindig én megyek oda, és kérek valamit, aztán röpülök tovább. Az egy üres ima élet. Annál sokkal több van. Az egy két csatornás. Én szólok, és aztán ő válaszol. És aztán ő szól, és én válaszolok. Ez az imádság, az két irányú. Ez a közösség. És ebben fogunk növekedést kérni a Jézus nevében. Amen.